Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Szinte körbe utazzuk a földet Szilveszter Ádámmal, amikor Jean Nouvel leghíresebb épületeit szemügyre vesszük. Utána folytatódik Torma Tamás kastély mustrája a dél-franciaországi Valrhog nevű kis faluban. Egy híres, bár építészetileg nem kiemelkedő belvárosi épület, ahol Jókai Mór is lakott egykor, és ahol a mesélő Kelecsényi Kristóf építészet történész is felnőtt, vagyis ahol az építészet iránti vonzalma kialakult. Tovább szőve az épületekhez kapcsolódó történeteket, Szuhai Barbara ezúttal a budai Bólyai utca 11 alatti házat szólaltatja meg Mesélő házak című sorozatában. Történelmi környezetben a Dohány utcai zsinagoga melletti zárt és hosszú évtizedek óta romos területen végre fel fog épülni egy gyalogos passzázzsal átjárható új társasház. Fekete Lajos vezető tervező és csapata egyszerre épít újat és óv meg történelmi részleteket. Nem fogják kitalálni, mi lesz a felújított Korvin áruházból. Ha tudni akarják, figyeljenek majd oda Kozár Alexandra beszámolójára. Városi tükör. Második tétel következik Szilveszter Ádámmal, mégpedig szervusz Ádám, ugye Jean Nouvelről beszéltünk az elején, és hát az ő életműve is egészen fantasztikus. Ugye én azzal kezdtem, hogy ha valahol az építészetről beszélgetnek a szakemberek, akkor 10 percen belül biztos, hogy egyszer vagy kétszer Jean Nouvel neve elhangzik, annyira meghatározó egyénisége a kortárs építészetnek.
Igen, és hát egy foglalkozó az építész a világ minden táján előbukkan, Minneapolisba és Katárba is. És Párizsba. Legyünk Párizsba most egy pillanatra.
Jó.
Előtte Berlinbe voltunk, Lafayette-et tárgyaltuk, és ehhez hasonló érdekes épülete, eleganciában ugyanolyan magas szinten mozog, ez a Cartier nevű ékszer és óra gyártó cégnek a alapítványi épülete.
Párizsban.
Igen, ez egy nagyon ősi és elegáns cég.
Hát
ezért választották a Jean Nouvelt, ezt a napítványi házat ő tervezett.
Nem egy ismeretlen dolog.
1847-ben alakult cég és világhíres. Na most itt ő a Rue Raspail-on kapott egy helyet, ez az épület. Ez a leghosszabb út Párizsban.
Aha.
Tulajdonképpen az a története, hogy a kommun idején utcai harcok voltak, és ott nehéz volt rendet tartani, és akkor nyitottak hosszú utcákat, hogy ha mozgás van, akkor lehessen lőni benne.
Szóval ilyen...
Ez egy ilyen praktikus...
Biztonsági
meggondolás. A ház az érdekes, mert tulajdonképpen egy egyszerű hasábtömeg.
Ez egy új épület, tehát nem volt a helyén semmi, ez egy üres telek volt.
Semmi, és tulajdonképpen nagyon érdekes, mert itt már nem zársoró beépítés, és itt ilyen gyönyörű kis parkba áll ez a ház. Hátra van húzva az utcától, és a nagyon egyszerű alapformáció az úgy avval gazdagodik, hogy előtte és mögötte az utcához képest van egy üvegfal. Nagyon elegánsan, finoman szerkesztve, tehát a csomópont esztétika a legmagasabb fokán, és előtte pedig az alsó szinteken van két ugyanilyen fal, még korábban kihúzva, és az egy ilyen öbölbe hívja be a látogatót, mert ez a modern művészeteknek egy új múzeuma. Tehát nem tudom, hogy nincs ebből elég Párizsban, de nagyon szép és jó anyaga is van.
Mikor épült ez?
Ez 94-ben. Közben ő Svájcban is tervezett, Lucernben egy nagy központot, kulturális központot, aztán Prágában kapott egy megbízásot, és csinált egy furcsa házat. Ezek a kis kalandok. És utána megépült a Torre Agbar Barcelonába, a víz üveg tornya. Ez egy hatalmas fallékos építmény, ami azért különleges, mert mint egy tojáshéj, egy vasbeton alakzat, ami a homlokzaton fogadja a födémeket, tehát elég nagy fesztávot tud így körbevenni. Középen vannak a liftek meg a lépcsők, és egy perforált, tehát emeltenként ablakok vannak, és ez egészen rá van szerelve egy olyan homlokzati réteg, ahol lehet menni járdákon és állítani lámpákat és szellőzőnyílásokat.
Uh-huh. Tehát kívülről lehet járkálni ezen a szerkezeten?
Igen.
Mint a Paláston körbe megyünk?
A Paláston, igen, és egy nagyon, nagyon finom szerkezet, és különböző színeket ad este világítást. Uh-huh. Ez a diagonálon van, nagyon, nagyon érdekes pozícióban, és még messziről látszik minden, jelentős. Van egy érdekes háza a Samsung Múzeum Szöulba.
Samsung Múzeum?
Igen, kapott megbízást. Ez egy nagyon kedves épület, ami körül egy mozog egy spirálisan menő lépcső. Tehát a Guggenheimre emlékeztet az alapgondolat. Ja, van egy nagyon furcsa épülete, ez pedig a Philharmonia épület.
Hol?
Ez Párizsban van, a La Villette nevű nagyon érdekes parkban, aminek rendszerűen gazdag a kínálata, és itt már volt egy zeneművészettel foglalkozó kvázi múzeum meg iskola, ezt a Porzán Park, Christian Porzán Park tervezte, és ennek a szomszédságában a Telek határ szélén van egy óriási nagy bombasztikus épület, és első pillanatban nem ez megszokott elegancia és finomság, hanem az erőteljesség van benne. Egyébként egy olyan alapvetésű ház, mint a berlini, a Hansarum féle, csak kalandosabb egy kicsit. Van egy nagyon érdekes múzeum, a Kibronli, az egy partszakasz a Szajnának a balparton, nagyon közel van az Eiffel-toronyhoz, uh-huh. De jól esetleg telket vásárolt egy gazdag ember, akinek a világ legnagyobb néprajzi gyűjteménye van, milliós példányszámú dolgok, Közép-Amerika, Dél-Amerika, Távol-Kelet, nagyon jó anyag, és erre készült egy házat, a Jean Nouvel, ami az érdekes, mert először is az a nagy forgalma, ami a Prague parton megy, annak a zaja és a turbulenciáját, azt egy nagy üvegfal határolja. És mögötte banánerdő van.
Ha, Párizsban.
Párizsban, és olyan tropikus növényeket tudott csinálni, amit ez a szélvédő fal is gyámolít, másrészt a ház az lábakon áll. Uh-huh. Tehát ott a közvetlen eső, meg váratlan dolgok ki vannak szűrve, ráadásul úgy van megszerkesztve az álmenyezete, ami a legalsó földén maradó, hogy különböző napállásokon mindig olyan fajta növényeket telepítenek, aminek ez a fajta besugárzás kell. Nagyon-nagyon gondosan megcsinált ház, ráadásul az irodaháza az tűzfalra csatlakozik egy meglévő nagyon szép párizsi házhoz, és ez volt az első igazán jól megcsinált zöld fal. Igen, hát nagyon drága a zöld falat fenntartani, de gyönyörű.
Ezt kívülről, tehát a szabadtérben nagyon nehéz fenntartani, mert belső zöld falakat szoktam látni, irodaházakban csinálnak, ilyen kis vizesésekkel kiegészítve, ez nagyon klassz, meg nagyon jó klímát csinál, de hogy az időjárásnak is ellenálljon, az egy külön...
Tehát ez volt az első, tulajdonképpen aztán Madridban, ugye a Prado,
igen,
annak mindig két oldal, és maga a Prado múzeum, hát az a képzőszednek a mekkája. És van az atmocsapályaudvar, ami nagyon érdekes, mert a fő fejpályaudvar az tulajdonképpen már nem fogad vonatokat, hanem egy óriási nagy zöld park van benne, pálmákkal, és rengeteg teknős békával. És ezzel szemben van egy általa tervezett, a királynőnek a nevét viselő múzeum, modern múzeum, aminek a legújabb szakasza, ami már az atmocsap felé fordul, az a Gernikát befogadja, tehát az a marha nagy képet. Uh-huh. Hát ahogy ez meg van szerkesztve, meg a csatlakozás a mellettelő házakhoz, meg igazán csak Jean Nouvel tud ilyet csinálni. Érdekes, hogy neki van Szaúd-Arábiában két nagyon jó épülete, ez két múzeum, ez egyik egy Louvre nevű múzeum, a Budabiba, ami az érdekes, mert szép fehér falak között.
De hogy lehet a neve Louvre?
Hát ezt gondolom eleganciából fölvette a sejk, aki építette.
Mit neki? Mit
hát tudom, de ilyen? Betegszik az anyag.
Na jó, de hát az elnevezés az egy védett dolog, a Louvre-ből egy volt a világon, nekik mindegy. Jó,
mindegy. És az érdekes, hogy ez a marha melegben van egy általa javasolt, de egy képzőt által megcsinált egy olyan rácsos tető,
igen.
Ami olyan, mint egy erdőben lennél, tehát úgy szűri meg a fényt, és alatt lehet menni, nagyon elegáns. A másik meg Katarban a Nemzeti Múzeum, az. az egy fantasztikus dolog, az olyan, mintha hatalmas nagy kvarckristályokból állna a ház.
Jó, hát itt lehetett topzódni, mert pénz nem számít, ott van annyi, amennyi kell, bármit megvalósíthat, és hát nyilván ki tudta élni magát.
Minneapolisban nagyon szép színháza például, szóval mindenhova hívják, és ő boldogan megy.
Igen, Jean Nouvel, hát korunk egyik legnagyobb építésze. Szilveszter Ádám, köszönöm szépen. Perspektíva. Madár Csicsergés kíséri majd Torma Tamás beszámolóját. Szervusz Tamás!
Ó, Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
De most nem Dél-Franciaországban csicseregnek a madarak, hanem már Budapesten.
Már a Naphegyen.
De ott jártál, és már két alkalommal beszéltél is nekünk erről a környékről, igen, meg Valrogról, magáról a kis településről,
igen,
ahol van egy kastély, ahol Derdák Andrásék ilyen kulturális missziót hajtanak végre egy ilyen, igen, közösségi formában.
Laknak és próbálják és ott, különböző módon fenntartani.
De ez a kastély nem olyan, ezt már mondtam a hallgatóknak, hogy ilyen kis tornyocskák meg teraszok, hanem ez egy viszonylag robosztus épület, elég érdekes ház. Hát nézzük meg, milyen.
Meglehetősen, hát kép nélkül.
De
Ára
Brigitta szerkesztőnk a képet már megszerezte, úgyhogy fel lesz, igen.
Szóval egy hegyi faluról beszélünk, egy szűk völgyben van. A telek egyik oldalán folyik az Eró folyó, amit még inkább csak patakocska, de később folyó lesz egyébként. De
hát lefut a tengerig, nem?
Teljesen így hívnak, mert lefut a tengerig, igen. Valaki már korábban jelezte nekem, hogy azt mondtam, hogy Montpellier a tengerparton van, mert ugye ott folyik bele ugyebár a tengerbe, de 10 kilométerre van, tehát, aha, nem szorosan tengerparti város,
igen,
Montpellier.
Igen, csak mellette.
De hát itt még csak kezdődik ez a Eró.
Igen.
És az út és a folyó között, a völgy egyik oldalán, ahol egyébként a kevesebb ház van, áll ez a ház, előtte egy nagy háromszög alakú telek, gyönyörű kerttel.
Igen.
És a korábbi kutatásokból az derült ki, hogy itt a városnak a tehetősebb polgárai laktak ezen a részen. Egyébként ez egy abszolút ősi település, ha lehet ilyet mondani, mert maga az épületben van egy darab például, amit a mellette levő kis hídról is lehet látni, az egy nagyjából 900 000 éves, egy kolostor volt ott, és annak egy fal darabja meg mindig megvan.
Uh-huh.
Épült a városban egy fantasztikus makett az 1640 körüli állapotokról, és abból az derül ki, hogy hát elég hányadott sorsa lehetett, ez még a vallásüldözés előtti korszak, tehát amikor oda hugenották menekültek. Volt legalább olyan tucatnyinál több ilyen kis lakótorony, minivár tulajdonképpen, lakótorony fallal körülvéve, így védekeztek a különböző támadások ellen, ebből egyébként nem sok maradt. Na de vissza erre az épületre,
igen,
ami neve, ugye a kastély projektként fut maga a vállalkozás, meg a közösségi kezdeményezés, de a mi értelmünkben ez egyáltalán nem egy kastély. Nevezhetnénk udvarháznak, polgárháznak, de közben egy faluban vagyunk végül is. Szóval a mi értelmünkben, a mi fogalmaink szerint nagyon nehezen megnevezhető, de ezt megpróbálom leírni. Tehát az útfelőli oldalon egy zárt sorban van. Tulajdonképpen három szintes, tehát két földszint plusz két szint és tetőtér. Viszont a kert felé egy egészen elegáns, fantasztikus terasszal néz. Ezt megkérdeztem építészeket, erről több helyen is láttam hasonlót. A firenzei Loggia del Signorihoz hasonló, tehát hogyha akik voltak Firenzében, tudják, hogy hol áll a Dávid szobor, és ott van egy ilyen árkádos épület, ahol a különböző egyéb szobrok állnak. Medúza például, azt hiszem az egy Donatello talán. És ez ehhez hasonló, tehát nagyon magas, és van benne három, itt ez esetünkben három, máshol esetleg több óriás boltív, és ami még fontos, hogy ez téglából van, tehát ez egy gránit hegység, ez a Seven, ahol vagyunk, tehát minden szürke kő. Tehát itt a tégla építkezés, ez kifejezetten a gazdagságnak és a jómódnak a jele volt, és hát főleg ilyen méretben.
Ezt az árkád részt téglából hozzáépítették a régi épülethez.
Ugyanis építették hozzá, az adatok szerint 1840 előtt.
Uh-huh. Igen.
Igen, és akkor több, a völgybe két helyen is láttam egyébként
ilyen megoldás.
Hasonlót, és valóban hasonlít erre a, erre a firenzei előképre, de egyébként hát ez a típus, ez az építészet történeten is végigvonul. Na most, ugyebár beszéltem a hugenottákról az előző adásban is, tehát ide az 1680 körül, tehát a 17. század közepén, amikor megszüntették tulajdonképpen a francia reformátusok, tehát a francia protestánsok, a hugenották vallásszabadság jogait, rengetegen menekültek szanaszét külföldre is, és ide föl a hegyekbe is. És ők mindenféle gazdálkodásba kezdtek, selyemhernyót tenyésztésbe például, úgyhogy itt meg is van a felső, tehát a második emeleti szinten, még megvan, ott lenne egyébként ez a bizonyos közösségi helység, vagy laktér, ahol ma, ha majd egyszer megépül, ahol a vendégművészek, esetleg magyar pályázók is majd megszállhatnak, de ez volt, ahol a selyem hernyókat tenyésztették, és táplálták a eperlevéllel.
Így van.
És hát, hogy valamit te tényleg a abszolút valószerűtlenül középkori jellegét, hogy mögötte van egy gyaloghíd, egy ilyen nagy, boltozatos híd.
Az kő vagy
800
fa?
Éves. Kő természetesen.
Kő és 800 kő. Éves. Igen, ezt már említetted.
És egy gyaloghíd. És hát, hogyha ezen átjövünk a túlsó oldalról, és meg igyekszünk az Andrássék háza felé, akkor egy alagúton is át kell menni. És ez az alagút az ő házuk alatt, egy fürdőszoba alatt vezet át, és úgy jutunk ki az útra közelebb a főbejárathoz.
Érdekes, izgalmas történelmi környezet, igen, és ebben egy kortárs művészeti tevékenység zajlik, az is külön izgalom.
Hát még kezdem,
vagy majd lesz.
Tehát majd most végül is ezt fogjuk bemutatni, igen, tehát az épület folyamatosan fejlődik és megújul, de már nyáron ott egy komoly romkocsmaszerű tevékenység van, vannak fellépők, és hát ezt várják továbbiakban is, és magyar szereplőket is, tehát képzőművészeket és előadókat is várnak, ha majd kész lesz ez a bizonyos szint, ahol vendégül is láthatják őket.
Dél-Franciaország Valrog nevű település, Valrog. Amiről Torma Tamás beszámolt, köszönöm szépen,
én
minden jót,
köszönöm.
Szia!
Szevasz, Péter!
Budapesti séta. Pest egyik leghíresebb épületéről fogunk hallani, jelenkori hírét az is erősíti, hogy ebben a házban nőtt fel állandó szakértőnk, Kelecsényi Kristóf építészettörténész. Szia, Kristóf! De valóban, hát itt nőttél fel a Bródi Sándor utca 36-ban, szüleid még a mai napig itt laknak, és ez egy 19. század közepetáján épült dologról van szó,
igen,
házról.
Igen.
Történelmi környezet volt.
Igen.
Úgyhogy te hát, nagyon részletesen ismered. Anélkül is, hogy a szakmád lenne ez.
Igen. Túlképpen az én építészeti ismereteimet, első építészeti ismereteimet, mint felhasználom, ugye itt szereztem. Igen. Hát ez egy szokásos pesti gangos bérház. Lehet mondani, hogy ugye azért százas, vagy inkább ezres számban állnak ilyenek. Csak az az érdekes, és ezért is gondoltam, hogy beszéljünk róla, hogy még egy ilyen, úgy mondjam, szinte szabadon választott házra is, hogyha rábökünk, akkor mennyi történet van benne. Hát ugye azért 150 vagy akár 200 éves múlt alatt ugye azért rendesen rakódnak rá történeti rétegek egy ilyesmire. Ugye ez a ház a kétszintes formában valóban nem sokkal a kiegyezést követően épült meg. Akkoriban egyébként szokásos volt, hogy ezt a házaknak a hátulját építették föl, és csak aztán a homlokzatot, nem tudom, hogy milyen okból, és a homlokzat mögött révő lakásokat, ez is itt így történt, tehát először volt egy földszintes épület, először fölépítették hátra, így ilyen U-alakban ezt a kétszintes épületet, és aztán amikor az már kész volt, akkor fejezték be elő is egy U-alakban, és bizony voltak olyan házak, amik félbe maradtak ebben a hátsó U-alak építésben, és akkor hátul van nagyobb ház, már ilyet még látni. Ma, de ez nem ilyen lett, és aztán ugye a 10-es évek elején pedig, hát ahogy nőtt körülötte a város, erre a házra is ráépítettek még két emeletet pluszban, úgyhogy így nyerte el nagyjából mai külalakán. Az eredeti tervező egyébként az a Pán József volt, aki például a Pannonia szállót, ami ugye a most az ELTE használja az Asztóriánál, ugye egy nagy zöld épület a páros vagy páratlan oldalon, illetve ugye azt a budai karácsonyi palotát is ő tervezte, uh-huh. Az a főművő, amit a 30-as években aztán elbontottak, és ugye a régi Matáv székház volt a helyén, ott a Mikó utca, Krisztina körútnál, ott a színész múzeum, vagy színház történeti múzeum mellett. Tehát ő volt a tervező egyébként az eredeti épületnek, és hát az épületnek a talán a leg, vagy egyértelműen a leghíresebb lakója, az Jókai Mór volt, oh. Aki a Kerepesi útról költözött ide, mert állítólag ott nagyon sok halottas menet ment ugye a Kerepesi a temetőben, a mai Rákóczi útról, és ugye zavarta a rózát, a laborfaj rózát a feleségét, de hát aztán ugye elköltöztek, ugye 1884 és 86 között laktak itt, de hát a laborfaj róza aztán itt hunyt el ebben a házban, és ugye Jókai például a Lőcsei Fehér Asszony című regényét is hát itt kellett, hogy írja az időrend alapján, és hát lehet is tudni, hogy melyik volt az ő lakás, hogy a legnagyobb lakást bérelte a házban, ami az első emeleti lakás, aminek ugye ma is, hát ugye felosztom már egy kicsit, de azért én jártam benne párszor, előtte még megvan az a mozaik, amin tényleg még Jókai járt, és még mindig megvan ennek a lakásnak az erkélye is, hát ha kicsit már nem egészen abban a formájában, de végül is az is megvan, úgyhogy nagyon érdekes, hogy milyen sokrétű, és hát ennél még nyilván ezer más történetet ki lehet bontani, például az építetője egy híres jogi szakíró, hogy Eulenberg, dr. Eulenberg Salamon volt, aki annak a ráépítésnek már 1911-ben az építetője, és egyszer csak így rákerestem, és kiderült, hogy hát ő 3-4 jogi szakkönyvet is írt, úgyhogy egy híres jogász volt. Szóval ilyen mennyiségű történeti réteg rakódik le egy házra, és hát végig is valóban ebben a sorban, én ott létem, is lehet egyfajta történeti rétegnek nevezni már lassan.
Összeszámoltad de hogy az elmúlt 9 évben hány épületről beszéltél?
Hát ugye ez nagyon jó kérdés, de hát ugye elég egyszerű, mert tulajdonképpen ezt a heti egyet szinte tartottuk, igen, nyilván párral kevesebbet. Tehát ez azt jelenti, ugye, hogyha 57-tel számolunk, akkor ugye valahol azért a 400 és az 500 között lehetünk. Igen. Hát nekem van egy térképem, amin ezeket nyomon követem, úgyhogy jelölöm, igen, mert különben beszéltünk volna kétszer ugyanarról, de hát ez elméletileg nem fordult meg. Elő. Így van.
Ez nagyon is. Különösen is köszönöm, úgyhogy nagyon örülök neki. Szervusz Kristóf, minden jót kívánok.
Köszönöm szépen, szervusz.
Háztűznéző. Nem vagyok feljelentő típus, de szívem szerint bűnügyként kezelném, ami történik a Bolyai utca 11 számú villával, amiről Szuhai Barbaránál olvastam először. Szia!
Szia!
Egy elképesztően gyönyörűséges és fantasztikus történettel bíró villaépület ez. Igen. A Rózsadombon, ami gyakorlatilag mindjárt szétmegyem, szétlopják, széthordják.
Hát most új tulajdonosa van, és én nagyon bízom benne, hogy felújítás kezdődik.
De a fővárosé volt?
Fővárosé volt 69-től, így tavalyig.
Ah, tehát akkor bezárólag, eladták.
És az a hír járja, engem egy olvasom talált meg, hogy eladták tavaly nyáron eléggé áron alul.
Mindegy, adja Isten, hogy felújítsa.
Mindegy, igen,
a
tök mindegy, fel. Mindegy. Az ördög is megveheti, nem érdekel, csak újtsák fel, hogy ne dőljön rá a ház az ablakaira.
Ah, mert azok
megmaradtak. Hol kezdjem? Aki elmegy a Rótmiksa emlékházba, a Rótmiksa emlékházban a fő szereplő az egy gyönyörű ablak költemény, egy T alakú alap ablak, hát az a
motivum.
Nem, az a formája.
Igen.
A motivum az egy tulipáncsokor.
Úgy van.
És két páva, és akkor ennek még vannak mellékablakai piros és narancssárga virágokkal, illetve vannak legegyszerűbbek, amik a déli napfényes oldalán helyezkednek el a háznak, szintén ugyanígy ezen a földszinti részen, azok ilyen aranybarna napraforgók.
De a házon megvannak még az ablakok?
A házban benne vannak az ablakok. Ez az agyrém, hogy az ember azt hiszi, hogy egy múzeumban bekerültek egy ablakok azért, hogy megmeneküljenek. Igen. Nem. A múzeumban másolatok vannak. Ilyenkor az embernek az a gondolata, hogy azért van másolat, mert az eredeti elveszett. Az eredeti nem veszett el.
Ott a
Rózsadomb közepén áll egy ház, ami körülbelül 5 éve üres, de lehet, hogy 10. Az elmúlt mondjuk 50 évben árvaházként működött, ami szintén nem optimális, meglátásom szerint egy antik szecessziós ablakköltemény nem iskolának meg gyerek.
Hát meg maga az egész épület.
Meg az egész épület együttes, egy épület együttesről beszélünk, ez egy nagypolgári villa, elképesztően érdekes, és a magyar kultúrához nagy lapáttal hozzátevő nagy emberek, nagy arcok tulajdona volt. Tehát ha semmi másért nem védjük meg, azért, mert akik alkották és olyanná tették, amilyen, azok megérdemelnék azt a tiszteletet, hogy az ő házukra vigyáz a város.
Alpár Ignác?
Alpár Ignác volt az utolsó érdemes, érdekes tulajdonosa, aki átépítette a házat olyanná, amilyenné, akinek nem csak kollégája, kortársa, de közeli barátja volt Rót Miksa, és aki, amikor átépítette ezt a házat, megvette Gundel Jánostól, kezdjük ott.
Nagyon jó nevek vannak,
nem rossz,
jó,
tehát
igen.
Ő alapozta meg a Gundel dinasztiát, és az ő a Gundel tenezte, ami nekünk nem jelent ezen, amit jelent nekünk, azt Gundel Jánosnak köszönhetjük. A palóclevest egyébként ő alkotta meg, és Mikszát tiszteletére kapta ezt a nevet, ez a recept.
Ő az épített ő ezt a házat?
Nem. Ja. Az ő egy, hogy Illics, ha jól emlékszem a névre, aki szálloda tulajdonos volt, és a Bristol szálloda például.
Ami
szintén részben háború, részben nagy részben kommunizmus által. És ő épített először oda. Ez az elsőként beépült része a Rózsadombnak. Ez az Apostol utca, Bolyai utca környéke, és az első, egyik első parcellák a Neuschloss Ödön és Marcell testvérpár, akik fa iparosok voltak. Igen. És kereskedők, és ők építették a Vajdahunyadvár, akkor még
amikor
csupa fából készült
meg a Vigadó verzióját, belső terét is ők.
Meg millió más, de az Alpár Ignác tervezte ugye a Vajdahunyadvár.
Igen.
Első verziát, és ők ott összebarátkoztak. Mm-hmm. És akkor Alpár termeszte meg a pesti bérházukat, ahol a bemutató termük volt, az is egy szép történet, majd egyszer, és akkor a budai villát is, a Neuschlosséknak. Az egy dupla telek volt, 11 és 13, az egyik ház megvan, mesél rendesen, a másik az buldózer áldozata lett 40-es évek vége felé, az is mesél egyébként, halóporaiban is, ami helyére épült, az felejtős. Tehát ide építette az első, nem az elsőt, mert az is egy érdekes, az a Gülbaba türbé egyébként nagyon közel van.
Igen.
Itt van egy sétám, arról mesélek. Tehát az is egy építészi, most kiesett a név, mindegy. Tehát ezek épültek meg elsőnek. És amikor felépült a Neuschloss Ödönháza is, akkor tájt parcellázta ugye fel a város ezeket a területeket, és ő abba beleszeretett, és 5 perc sétára attól megvette a Gundel Jánosnak a házikóját. Mm. Ott volt már egy, ugye eredetileg ott szőlő birtokok voltak, tehát szőlő pincék voltak, abból átalakította már az első tulajdonos, meg aztán a második is hozzátett, és egy ilyen barokkos kis házikó volt. Azt vette meg az Alpár Ignác 1898-ban, aztán 1918-ban ő állandóra felköltözött, addig az Almási tér 15-ben élt.
Ahol az irodája volt.
Ahol az irodája volt, amit a házat ő tervezett, ő épített, és a lakása is ott volt, most gyászos állapotban van, ami szintén egy szomorú történet, és tehát 1898-ban megvette ezt a házat, átépítette, megnagyobbította, és hozzáépített mellé, ami most is látszik, egy, hát én alpáros, kicsit hasonlít az Almási téri házra, egy nagyobb villát, és összekötötte a régit az újjal, és középre épített, ami akkor nagy divat volt, és a másik alpár által tervezett, a Neuschlosséknak tervezett, ma is álló házban is megvan, középre egy úgynevezett lovaktermet, ami egy ilyen egy hall, ami
nagyon
már nincsen,
nagy.
Egy elég nagy teret kell elképzelni, ami egy légtérben köti a fölöttünk levő emeleteket, és ilyen galéria szerűen nyílnak abból szobák. Ez akkor divat volt. Itt tulajdonképpen egy lépcsőház vezet be, nekem volt szerencsém menni oda, nem is beszökni, hanem bevitt engem annak a gyerek otthonnak a vezetője, akinek pár évvel ezelőtt ki kellett költöztetni az intézményt, és el kellett költöztetni egyébként a Sashegyre, és ő ott intézményi szinten engem ott be tudott vinni. Érdekes módon az üvegrestaurátor barátomat már nem voltak hajlandóak beengedni rejtélyesokból. Ő nem lop ablakot, ő felújít.
De hát mindenki mentene. Lopott már ebben a házban, igen. Ami mozdítható
volt. Hát ez
volt.
A rettenetes, hogy ugye bezárták a házat, mert hogy életveszélyessé vált, amitől én sikítok, mert hogyha 69 óta a főváros a tulajdonos, akkor hogy lehet életveszélyessé szétrohasztani? Az történt, hogy ott volt egy valamilyen építésvezetőszerű úr, aki elmagyarázta, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években különösen, és azt a 80-as évek elején is nem vagyunk meglepve, ugye, hozzáépítettek a házhoz, alapozás nélkül.
Ja,
na, azok most mennek.
Hát az nyilván.
Én nem nagyon értek hozzá, de a ház tele volt, baromi hideg volt, ugye nem volt fűtve, viszont vizes a ház, mert ázik, viszont tele volt hosszanti repedésekkel, ami nagyon egészségtelen, és viszont ez egy állati nagy telek, viszont lejt, mint a vasalódeszka minden irányban, különösen a város felé, nagyon. Na most ez a ház egyszerűen le fog csúszni a hegyről.
Mozog.
És az északi falon vannak ezek az ablakok, onnan büdös életbe fény nem jött be, de hogy szép legyen, ezt a lovak termet középen díszíti egy vörös márvány oszlop, amiben bele van cirkalmasan írva, hogy Alpár Ignác és Ort Antónia házasságának 20. évfordulója 1902. szeptember, és arra az alkalomra épült, tette be az a rótmiksa ezeket a meseszép, és a ház össz állapotához képest messze jobb állapotú ablak költeményeket, amik valami olyan elképesztően gyönyörűek, olyan erős, intenzív szín árnyalatokat vonultatnak föl így bő 120 évvel a születésük után, hogy ez egészen döbbenetes. Ugye szép gázsövek mindenütt meg, de látszik, hogy soha senki nem becsülte, és akkor ez ugye pár éve üresen áll, és azóta rendszeresen, menetrendszerűen betörtek, mindent vittek, amit lehet, mondom, rézalkat, részeket, ilyesmit, mert állítólag őrizték, de állítólag meg nem. Tehát engem megkerestek elég sokan, amik után megjelent erről a házról egy írásom. Azon most már felnőttek, akik ott gyerekként a nevelőintézetben laktak, és kiderült, hogy ott a műfajon belül egy földi paradicsom működött. Ott nagyon szerettek lenni a gyerekek, szerettek lenni a nevelők.
Kertben szobor.
Rengeteg szobor rengeteg volt, ugye Alpár rakott be, ami engem nagyon szíven ütött, az ember, ha szemben áll a villával, akkor jobb kézre, egy hatalmas kertről beszélünk, ugye, jobb kézre volt egy pad, székek, egy asztal és egy hölgy, és ez mind kőből. És ez valószínűleg az első feleség az Ort Antónia lehetett. És a terasz Melvérden, Széchenyi, Kossuth, Petőfi szobrai, ezek még Alpár hagyatékai. Ő 1928-ban meghalt, a második felesége itt élt még, én úgy tudom, 1936-ban kiadták a házat, legalábbis a ház egy részét, és aztán 48-ban dobták ki az örökösöket, és akkor állami tulajdonba került, és 69-től volt fővárosi kezelésben, és volt árva. Ház legalább fűtötték, használták. Az utóbbi 5-6 évben, ezt pontosan utána lehet nézni, volt életveszélyessé nyilvánítva, attól kezdve fűtetlenül többé-kevésbé őrizve. Most eladták, annyi változás van, hogy már egyáltalán nem lehet bejutni a kertjébe, ami azért jó, mert amíg be lehetett, addig nem csak az én jámbor sétálóim mentek be, akik nagyon sajnálom, hogy ezt nem fognak tudni, hanem hontalanok. Úgyhogy Alpár Ignác kertjébe a főváros legdrágább kerületének legdrágább részén, úgy tudom, hogy ott a szembe telked, ami sose épült meg, 4 millió forintért adtak el egy négyzetmétert.
Egy négyzetmétert, köszönöm szépen.
És szemben Alpár Ignác villájában meg hontalanok laktak. És a szak, a szemét, amit ott hagytak.
Tehát abban bízhatunk, hogy valaki látott abban fantáziát, hogy ez meglegyen, remélem nem a bontása szándéka. Aki viszont legalább a rótmiksa ablakukról valamit tudni akar, akkor menjen el a Nefelejts utcába.
Ez így van.
A Rótmiksa Múzeumban, mert ott ennek az egyik ablaka ki van állítva.
Igen.
Annak tudom, másolata valószínű.
Másolata van kiállítva.
De hát ugyanúgy pompázik.
Az eredeti megvan, csak mindjárt rászakad egy vizes ház.
Reméljük, hogy nem. Szuhai Barbarával együtt drukkolunk. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Magas lesen. Hosszú-hosszú évek után a belváros közepén egy olyan terület beépítése történik végre meg, ami, hát ezt nagyon megérdemeltem, mert ugye itt most a zsidó negyedről fogunk beszélni, konkrétan a Dohány utcai zsinagóga mellett lévő telekről, ami hát Ebek 30-adján volt nagyon sokáig, de nem is olyan könnyű feladat beépíteni, mert tulajdonképpen itt a Síp utca, Veselényi utca és Dohány utca által határolt területen belül történelmi épületek közé ékelődött, majdnem, hogy ilyen háromszög alakú telekről van szó, ami nem mindegy, hogy mi épül, és nem mindegy, hogy hogy. De most már végleges tervek vannak, egészen közel vagyunk ahhoz, hogy meg is induljon az építkezés, és mindennek a vezetője Fekete Lajos tervező, a Lamro Építész Kft.-nek a vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
De az önök terveiről annyit tudok, hogy egy megelőző terv átdolgozásából alakult ki, végül is lakóház épül, park épül, és mindez a zsidó épületek, a hitközségi épületek közé ékelve egy ilyen belső udvar lesz, ha jól pontosan érzékelem, ugye?
Inkább egy belső udvarlánc lesz az egész, tehát ez kevésbé... Igen, ez egy kevésbé parknak nevezném, inkább a Dob, ez egy átmenő telek ugye a Síp utca és a Dob utca között, és az épületek az eredeti jogerős építési engedély alapján gyakorlatilag az utcákkal párhuzamosan állnak, és így belső udvarok alakulnak egy ilyen láncolatban, és ezeket a földszinten egy gyalogos passzás köti össze egy ilyen gyöngyfüzéré, ami gyakorlatilag végigköveti a zsinagógának az udvarát, és utána torkolik a Síp utcába.
Ha én most a Dohány utca felől nézem, és ott állok, és nézem a kapubejáratot, meg annak az épületét, az egy régi épület, nem tudom, hogy az megmarad, vagy azt is bontják?
Az teljes egészében megmarad, kiemelt védelmet élvez, tehát nem csak maga az egész terület műemléki jelentőségű, hanem a Dohány utca 10 egy országos védettségű épület. Ennek megfelelően ott azért nagyon-nagyon lábújhegyen lehet csak hozzányúlni bármihez.
Ez azt jelenti, hogy a szerkezethez sem lehet, tehát nem csak a homlokzat marad meg?
Hát egész pontosan igen, ezt jelenti, de azért a szerkezethez hozzá kell nyúlni, mert stabilizálni kell a szerkezetét. Aha. Ez évek óta azért elég rossz állapotban nagyon van, tehát is statikailag meg kell erősíteni a szerkezetet, de hogyha azt nézzük, hogy a tartófalak, a tetőzet, a főlépcső, a födémek, a boltívek minden megmaradnak eredeti állapotukban, csak javításra, stabilizálásra kerülnek. Az épület megjelenése teljes egészében, tehát a homlokzat az teljes egészében kizárólag felújításon fog átesni, az is ráadásul műemléki jelentőségű lesz maga, vagy műemléki igényű lesz a felújítás is. Ebben is lakások lesznek, de természetesen itt azért sokkal korlátozottabbak a lehetőségek, itt alkalmazkodnunk kell a korabeli falazatok adta lehetőségekhez.
Mielőtt az új épületekről beszélünk, akkor felmerül az, hogy a többi ezt a telket határoló épület falak, ugye ezek a hitközségi épületek, különböző a zsinagóga, magának a hitközségnek az épület, a Goldmar terektől egészen a Síp utca felé fordulva, ezeken is valamilyen megóvást végre kell hajtani, vagy ezek úgy, hogy van jók?
Hát ezt nagyon komoly megóvást kell végre hajtani, mert azért a zsinagóga felünk néző kerítése, ez nem egy szimpla épületkerítés, itt a temetőfal határolja az életek fája udvarát, és itt egy nagyon fontos emlékhely van magában a kerítésben, úgyhogy ezt nekünk úgy kell kialakítanunk az egész épületet, hogy onnan el is vannak húzva az épülettömegek, és az egész tartószerkezet ott egy ilyen különlegesen visszaugrik, hogy ez még az építkezés során sem sérülhetnek meg semmilyen módon ez a temetőfal. Maga a kapcsolat a Dohány utca 10 és a zsinagóga között egy elég furcsa kapcsolat. Ma már nem szeretnénk egy ilyen kapcsolatot, ugyanis a Dohány utca 10-nek egy elég csúnya nagy tűzfala néz a zsinagóga fele. De ez mondjuk az épületvédettsége miatt szintén megtartandó. A kerületi szabályozás ugyan ad lehetőséget arra, hogy a különleges módon a két épület, vagy két ingatlan között a telekhatáron is lehetne ablakokat nyitni, viszont a hitközséggel egyeztetve ezektől eltekintettünk, mert itt azért komoly biztonságtechnikai szempontok is vannak a
érthető teljesen. Igen, érthető. Mondtam az elején, hogy annyit tudok, hogy egy korábbi áttervezéséről van szó, itt arról olvashattunk talán az elmúlt egy-két évben, hogy egy szállodát álmodott meg a beruházó, de akkor nem szálloda lesz.
Nem, a funkció az teljesen egészében megváltozott, itt Bodó Balázséknak a tervéről beszélünk, az több fórumon átment, építészetileg is egy jó minőségű terv volt, viszont a funkció teljes egészében kicserélődött.
De miért?
Hát
A kerület akarta, hogy lakóház legyen inkább?
Nem, a kerület nem? Az biztosan nem akarta, tehát az erzsébetvárosi mostani irányzat az inkább az új lakásoknak a kicsit visszafogása, mint azoknak a fejlesztése. Viszont a kerület ettől függetlenül teljes egészében együttműködő, és inkább azt lehet mondani, hogy a teljes folyamat során inkább probléma megoldó volt a hozzáállásuk. Nyilván ez a fejlesztőn is múlik, tehát a kerület és a fejlesztő között egy településrendezési szerződés is kötetett, amiben egyébként a szokványos TRS-ekhez képest nem kért a fejlesztő semmilyen plusz lehetőséget, vagy szabályzástól való eltérést, vagy felmentést az építési szabályzatok alól. Inkább egy ilyen garancia ez a jó együttműködésre, és arra, hogy azért egy ilyen beruházás, az egy komoly beavatkozás a helybelieknek az életébe. Itt nekünk sincsen illúziónk, itt azért egy elég komoly felfordulást tud okozni egy ilyen 2,5 évig tartó beruházás, viszont ezt tompítandó vállalta a fejlesztő a környező közterületeknek a homonizálását, zöldfelületek kialakítását, járda, útépítés, stb. Egy elég komoly TRS tartalommal.
Bocsánat. Hogyan lesz egy szállodából lakóépület?
Nehezen.
Igen, mert hogy a Bodóékkal összedolgozva, ők hozzájárultak az ő terveik átdolgozásához, az hogy néz ki?
Az ő tervükből gyakorlatilag leginkább a kubatúrát tartjuk meg, mert arra vonatkozik maga az építési engedély. Uh-huh. Azért ez a funkció teljesen más igényekkel.
153 lakás
153
lesz
az lakás, új épületben. És nagyságrendileg ugyanennyi parkoló. A Bodó Balázséknak a terve még négyszintes mélygarázssal számolt, mi ezt lecsökkentettük, már csak kétszintes mélygarázs van, annak ellenére, hogy a munkatér határás az ugyanúgy résfalas, tehát itt nagyon sok más lehetőség nincs is, mert itt olyan érzékeny szomszédok vannak, hogy itt a legdrágább és a legigényesebb módon kellett körbehatárolnunk az építési területet, hogy itt rezgés semmilyen módon nem terjedhet át a szomszédokhoz. A kubatúrát tartva azért a belvilág az épületeknek és a külső megjelenése is elég rendesen átalakult, főleg azért, mert Bodó Balázsék tervében még a funkcióból következően nem voltak erkélyek, a lakóépületnél viszont már minden lakáshoz elég komoly erkély tartozik. Ez egy elég nagy küzdelem volt az OET-vel, az erkélyeknek a megjelenése a homlokzatokon, de úgy érzem, hogy a végeredmény, ami azért született, az elég rendesen eltér egyébként a pályázaton nyertes tervhez képest, viszont szerintem szerethető és mindenképpen befogadható épület.
Hogy képzeljük el ezt, annyira zárt, hogy szinte egy ilyen lakóközösség alakul itt ki egy belső zárt udvaron, bár használható lesz, mi is bemehetünk majd, amikor már készen lesz ezt a parkot megnézni, de mégiscsak egy ilyen kis kolónia, nem?
Ez mindenképpen az, tehát ez egy önálló társasház, aminek nyilván a társasház saját igényeit tekintve az lenne a legjobb, ha ez egy zárt közösség is maradhatna. A hitközség is leginkább ebbe az irányba szeretett volna elmozdulni, viszont az önkormányzata volt egy ilyen megállapodás, hogy ez egy elég komoly nagy tömb, ennek a gyalogos passzázs átszelésének a lehetőségét biztosítjuk. Aha. Nyilván ez időkorlátos, tehát ez nem azt jelenti, hogy ott éjjel-nappal bármikor keresztbe lehet menni.
Aha. Tehát inkább aktív időszakban napközben.
Ez gyakorlatilag a zsinagógának az üzemidejéhez alkalmazkodó nyitvatartásra lehet leginkább számítani. Ez egy éjszakai zárás és egy nappali teljes egészében átjárható nyitvatartás. Jelent. Nem olyan jellegű egyébként, mint a Gosdú udvar, tehát nem annyira üzletorientált, kereskedelmi szórakoztató jellegű, ez inkább csendes, tehát itt alkalmazkodunk az alapfunkcióhoz, hogy egy lakóépület.
El nem tudom képzelni, hogy ebben a sűrűn beépített részben hogy fognak építkezni, de leginkább az, hogy lesz mélygarázs, hol lehet lemenni.
Hát ez egy komoly probléma, igen. Szerencsére ezt már azért helyettünk a Bodó Balázsék is körbejárták, és sikerült gyakorlatilag az egyetlen olyan helyet megtalálni a telken, ahol meg lehet közelíteni a mélygarást. Ugye a Dohány utca felől, mivel annak kiemelt a védettsége, ott egyáltalán nem volt lehetséges sem alápincézni, sem gépkocsi lehajtót nyitni, úgyhogy erre gyakorlatilag csak a Síp utca volt alkalmas, és a Síp utca 8 és 10 épületek is védett homlokzattal rendelkeznek, úgyhogy azoknak is csak egyetlen egy pozíciójába volt nagyjából lehetőség egy ilyen nagyobb 6 méteres szájú lejárónak a tervezéséhez. A Síp utcának a forgalmát ez némileg át fogja alakítani.
Hát igen. Nagyon keskeny, nagyon kicsi utca, úgyhogy nem lesz
könnyű.
Hát és
ez majdhogy nem vegyes rendeltetésű utca, tehát itt a járdák, a gyalogos járdák nincsenek igazán elválasztva a gépkocsis közlekedéstől. Egy csendes utca, aminek nyilván a forgalma növekedni fog. ezt is szolgálja egyébként többek között a TRS, hogy ezeket a hatásokat tompítsuk.
És azt sem tudom elképzelni, hogy hogy viszik be ide azokat a hatalmas gépeket, darukat, meg a mélyépítéshez különösen, mert minden körül határolt utca, keskeny vagy túl nagy forgalom, nagyon sűrű beépítésű, ott fogják összerakni a gépeket?
Igen, hát ez lesz ez a cél. Nyilván van egy pár olyan gép, mint a réselőgépek, amik nem összerakhatók, azoknak oda kell közlekedniük a helyszínre. Ezt azért komoly ideiglenes forgalomtechnikai vizsgálat előzte meg, és ez része is volt egyébként a szerződésnek az önkormányzattal, ezt külön vizsgálni kellett, és arra az időszakra egyéb korlátozások is érvényben lesznek, de a toronydaruk, meg ezek a nagyobb gépek, hát amik a végén, azt ott helyben fogják szerelni, tehát azokat beemelik részenként, és ott fogják összeszerelni, majd a végén meg kiemelni.
A közlekedők meg a környéken lakó kedvéért kérdezem meg, hogy ez mikor kezdődik nagyjából, és meddig fog tartani, mert azért itt elég nagy lesz a terhelés.
Hát a teljes beruházás, azt úgy számolunk, hogy most második negyed évben fog kezdődni, és körülbelül egy olyan 2,5 éves ciklussal számolunk. Ebből a tényleges szerkezetépítés, ami nagyon befolyásolni fogja a környéket, az 2 évig fog tartani, és az utolsó 1/2 év lesz ezek a környezetrehabilitációs beruházások, utca, járda, parképítés, stb., amikor már a nagy gépek levonultak.
Tehát az utcákon is lesz felújítás, korszerűsítés.
Igen. Ez körbevállalta a fejlesztő, ez gyakorlatilag a Síp utcát, a Veselényi utcát és a Dohány utcának ezt a szakaszát érinti. Itt különböző mélységű, itt a kerület készítette el a teljes fejlesztési stratégiát, és ehhez csatlakozik a fejlesztő, nyilván anyagi oldalról csatlakozik bele.
Ez egy szerencsés
dolog. A koncepció az a kerületé volt, és ezt a fejlesztő inkább csak elfogadta, mint kölcsönösen.
Lesznek-e üzletek, vagy pedig ez csak egy lakóparkszerű?
Nem, a közterületi frontokon üzletek lesznek, igen, és ez érinteni fogja még az első udvarokat. Ez azt jelenti, hogy a Dohány utcának, a Dohány utca 10-nek a belső udvara, és a Síp utca 8-nak a belső udvara az még üzleteket, éttermeket, kávézókat fog fogadni. Viszont ennek az udvarláncnak a belső tagjai, azok már teljes egészében lakóépületekhez vannak dedikálva. Ott a lakóépületeknek a bejáratai lakások lesznek, ott üzleteket nem tervezünk egyáltalán.
Mennyi lesz a zöld terület?
Hát a zöld felület ez egy érdekes dolog.
Mert nagyon pici a megmaradt szabad.
Igen, hát itt egy számított, igen, ez egy rosszul hangzik, de itt úgy néz ki, hogy egy számított zöld felület van. Ez azt jelenti, hogy itt termett talajon lévő 100%-ba beszámítható zöld felület nincsen, mert ugye a Dohány utca 10 is kompletten elfoglalja a saját telkét, és igen, az új épület, a mély garázs is kompletten aláépített, de gyakorlatilag az alépítmény 100%-osnak tekinthető. A zöld felületeket mindenhol tetőkertekben adjuk meg, de ettől függetlenül azért 20% zöld felület minimum számolunk, és a tetőkert, ezek mindenhol intenzív öntözőrendszeres tetőkertek, ez azt jelenti, hogy a 80 centinél centit meghaladó termőréteggel, ezek alkalmasak már komolyabb cserjék fogadására is, fák cserjék fogadására is, itt így tudunk számolni a zölddel.
Hát nem kis vállalkozás egy ilyen pici területen egy ekkora építést lebonyolítani, de most már legalább sínre került ez a dolog, és tényleg nem csúfoskodik tovább ott egy ilyen omladozó épület a zsinagóga mellett. Gratulálok, hogy megnyerték ezt a munkát.
Köszönöm szépen.
Fekete Lajos tervező, a Lamro Kft. Építész Kft.-nek a vezetője. Sok sikert kívánok ezzel a vállalkozáshoz. Remélem, hogy meg ott fogunk sétálni 2 év múlva a passzázs alatt. Minden jót.
Nagyon szépen köszönöm. Viszont.
Utcafront. Van egy divatcsarnokunk, régen párizsi nagyáruház volt, tök üres. Van egy körszálónk, amit elbontanak. Van egy tengerünk, ami nem tenger. Most már nem mondom, hogy van királyságunk, mert nincsen, de királyi palotánk is van. Tehát egy nagyon furcsa országban élünk, és most azt olvastuk, illetve hát Kozár Alexandra olvasta. Szervusz, Alexia!
Szervusz! Fele királyságunk is van! Fele királyságunk!
De van nekünk egy újjáépített Korvin áruházunk, ami nem lesz áruház, igaz?
Igen.
Na, mi a fene lesz?
Ez nagyon izgalmas történet is lehetne.
Építészetileg?
Ugye, visszakaptuk, visszakaptuk ugye az 1926-ban létrejött, akkor az első magyarországi plázának számító áruházat, tehát tulajdonképpen, amikor a mostani szálloda befektető, aki majd be fog oda költözni és egy szállodát csinál belőle, azt ígéri, hogy jövőre, 26 végére átadja, akkor tulajdonképpen egy ilyen szép centenáriumi ívet zár le. Igaz, hogy nem áruházként. Na most ugye tudjuk, hogy itt már volt minden, tehát eleve 26 óta ugye van ez a Korvináruház, de hogy előtte volt ugye az Apolló mozi, ami az első kőmozi volt, aztán az alapú színházzá, kabaréva és mindené, tehát itt már minden volt, hát szálloda még nem. Na most ugye ez egy teljesen új hír, azt már eddig is tudtuk, hogy az alsó részen a Time Out Marketnek lesz egy gasztró piaca. Ez egy érdekes kezdeményezés. Szerintem a Blaha Lujza tér az urbanisztikai adottsága meg a közönsége miatt szerintem passzol egy ilyen gasztró piachoz. A szállodát őszinte legyek, nem értem. A boltíves alsó rész, az eredeti boltíves alsó rész, ami a piacoknak vagy a gasztropiacnak fog helyet adni, és fölötte lesznek állítólag a szállodai szobák 181. Hogy ez a kettő hogy jön össze? Igen. Mert azért egy gasztropiacon ott azért vannak illatok.
Ajaj.
Tehát, hogyha kolbász lesz, vagy füstölt szalonna.
Nem beszélve a savanyított káposztáról.
Vagy az, hogy az hogy jön össze mondjuk egy elegáns kávézó belső terével, és az onnan kigőzögő finom kávéillattal, hogy jön össze, azt nem tudom, de ez legyen az ő problémájuk. Mindenesetre egy picit azért nosztalgiázzunk el, mert például láttam, most került a kezembe egy olyan fénykép, hát a neten, 71-es, hogy ugye akkor még dübörög az áruház, itt volt egyébként az első mozgó lépcső, a leges-legeső 1931-ben egész Magyarországon. Na képzeld el, hogy dől a nép fel a mozgó lépcsőn, elképesztő tömeget képzelj el, 1971-ben a kendős vidéki nénikétől elkezdve a budapesti lakosig, és a lépcső mellett széken, köpenybe ül egy idős hölgy,
igen?
Egy alkalmazott, aki arra hivatott, hogy ellenőrizze, hogy megfelelően mennek-e föl az emberek a mozgó lépcsőn. Ez nekem nagyon tetszik.
Édes történet. Igen, igen, igen. Jó, hát szálloda lesz ezek szerint, az egy jövedelmező befektetés. Tudjuk, hogy ki építi?
Igen, egy nevet nem fog mondani.
Nem baj.
Ez egy olyan szálloda a lánc, ami még nem létezik Magyarországon, és hát a luxus kategóriába, csak ők nem tudják, hogy azóta rettenetesen elszlömösödött a terület, nem tudják azt, hogy mit jelent a Somogyi Béla utca, a Népszínház utca, és sorolhatnám. Uh-huh. Tehát nem, nincs meg az a tudásuk, hát miért is lenne, ez nem baj, ami nekünk megvan, és amit viszont csak mi fogunk őrizni és továbbvinni, és én remélem, hogy nem az lesz, hogy megint nem lehet oda bemenni, mert annyira csak a külföldieknek, csak a turistáknak lesz, mint az állami balettintézet, hogy jó, hát ha veszel egy mély levegőt és bemész egy kávéra, akkor
talán... Veszel egy nagy adag pénzt, és utána hát mész be, mert azért az nem a mi kategóriánk. Jó, hát
hogy szabálok. Reménykedjük abba, hogy ez a gasztrópiac, ez ugye a nagy közönség számára is elérhető lesz, és reménykedjünk abba, hogy legalább egyetlen egy olyan pontja lesz, ahol a belső építészetre ráláthatunk, és mondjuk az egy kávézó lesz, és tényleg egy nagyobb levegőt véve ott onnan legalább megszemlélhetjük egy picit.
10 000-szer elmaradt kávézásunkat ott rendezzük meg.
Igen.
Köszönöm szépen Kozár Alexandrának.
Én is.
Szia. Szervusz,
viszont hallásra.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.